Ez a Térképi Info Podcast, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, melyben minden hónap második kedjén érdekes beszélgetéseket hallhattok térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, navigációról, földtudományokról és egyéb rokontudományágakról. Én Pál Márton egyetemi docens vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes információkra találtok, és továbbra is hallgatni fogjátok műsorunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatóságot, Zentai László vagyok, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet egyetemi tanára. Mai beszélgető társam Sprok Bence, volt térképész hallgatónk, hogy pontosan mi is az ő foglalkozása, most ezt inkább majd rábízom. Én azért annyit hozzátennék még, hogy mi tájfutóként ismertük egymást, ezért egy olyan furcsa helyzetben voltam vele szemben oktatóként, hallgatóként, hogy mint tájfutók mi tegeződtünk, de az évfolyam többi részével emlékeim szerint magázódtam, mert korban körülbelül már ott tartottunk. Arra már nem emlékszem biztosan, hogy tájfutóként mi mennyiszer találkoztunk, mert valószínűleg viszonylag nagy korkülönbség, hát hogy 20-25 év van közöttünk, de hát mégiscsak egy olyan tájfutóról van szó, aki ifjúsági Európa-bajnokságot nyert, és ezekkel szemben, tehát Domonyik Gábor is ilyen volt, aki junior világbajnokként vele tegeződtem, az évfolyam többi részével nem. Na, akkor át is adnám a szót Sprok Bencének, és kérem, hogy kezdje azzal, hogy akkor mi is ő most a névjegye szerint?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Szia, Zetor! Ki is vagyok én mostanság? Hangzott így a kérdés. Jelenleg egy svéd cégnél vagyok team manager. Ezt a céget pedig úgy hívják, hogy Sigma Technologies. Ez egy általános szoftverfejlesztéssel és szakszövegírással foglalkozó multicég. Svédországban vannak kollégáink zömmel, de a magyarországi leányvállalatnál is több mint 200-an dolgozunk. Ahogy mondtam, főként szoftverfejlesztés, és annak szinte minden spektruma, de kifejezetten erősek a telekommunikációs szektorban dolgozó kollégáink, és a szakszövegírás is ide kapcsolódik, tehát az ottani dokumentációk és az minden egyéb szövegelést, szakszövegelést igénylő munkát végzik el a kollégáink.
Hát ennek ugye sok tüze nincs a podcastjaink témájához, a térképészethez, de azért érdekes lesz majd azt látni, hogy miért váltottál 2021-ben. Ugye 2007 óta dolgoztál az NNG-nél egyfolytában, és ami miatt is szeretnék veled beszélgetni ma, az az, hogy nem olyan régen volt egy előadásod a Magyar Földmérő Térképészeti és Távérzékelési Társaság kartográfiai szakosztályában, amit én sajnos akkor nem tudtam meghallgatni, de most az ottani prezentációd alapján mennénk egy picit végig, tehát mondjuk úgy, hogy az lenne itt igazából a fő téma, hogy az autós navigáció, a telepi navigációs szoftverek hogyan fejlődtek. Igen, azt akartam még az elején elmondani, amire remélem jól emlékszem, te biztosan jobban, és ezt szoktam gyakran mondani a többi hallgatóknak is, vagy akár doktorandusoknak is, amikor úgy fölvetik azt, hogy ők szívesen tartanának órát, hogy te voltál az egyetlen hallgatónk, aki órát tartott nálunk. Ami azért elég szokatlan, hogy egy egyetemi hallgatót már bevonunk akkor az oktatásba, amikor még egy diplomája sincsen. Ez egy szükséghelyzet volt emlékeim szerint, és te már akkor olyan szinten voltál ezek szerint hallgatóként, vagy legalábbis úgy érezted, hogy te föl tudsz nőni a feladathoz, hogy az ilyen GPS-szel kapcsolatos órát te akkor be fogod tudni vállalni. Hogy érted te ezt meg?
Örültem. Most nyilván a kialakult helyzet az egy szükségszerűséget hozott ebbe a történetbe, de ha már így esett, akkor én örültem, és megtiszteltetve éreztem magam, hogy a felelősséget meg a bizalmat belém fekteti a tanszék, és azt mondja, hogy egy ilyen szorult helyzetben akkor próbáljuk meg segíteni. Úgyhogy örömmel vállaltam el a felkérést, vagy a kihívást.
De nem lett belőled egyetemi oktató.
De nem, mert ott és akkor ott segítettem, ahogy tudtam, és így van a GPS-es rendszerek órát vezettem én akkoriban, és aztán ez így maradt, ezt nem csináltuk tovább, nem ment tovább.
Amikor végeztél, mennyire volt az magától értetődő, hogy te hová mész?
Én beadtam a doktori képzésre és jelentkezésemet.
Erre már nem emlékszem.
Egy fél évvel később diplomáztam. Tehát egy fél évvel, tehát 5,5 évet töltöttem itt, mert volt egy norvég...
Igen, Erasmus utam.
Erasmus utam. És tehát az államvizsga...
Akkor fél évvel később volt a doktori jelentkezés, és te akkor gondolkodtál azon.
Igen, hogy... és be is adtam a jelentkezésemet, emlékeim szerint. De mindeközben nyilván a piacon is szétnéztem.
Kerestél, igen.
Mit lehet, mi merre, hány méter, egyáltalán ismerkedjek a valósággal. És akkor találtam a Navengo Kft-t, akkor még Navengo Kft-nek hívták. Akkoriban ez egy igen jól csengő nevű startup volt, tele.
Még kis cég
volt. Már én is a 70. alkalmazott voltam. Kicsit szövevényes, de volt egy TopMap nevű térképész cég.
Rémlik valami.
Hirtelen akartam. Bartók Béla úton. Volt a székház.
Tudsz mondani nevet? Mert akkor hát nekem is jobban beugrik.
Hársegyi Elek akkoriban már.
Tűn nálunk végzett hallgató.
Csoporttársam is. Volt.
Igen. Ja, akkor csoporttársad volt.
Hársegyi Elek már, tudom, hogy a végzés után egyből ott helyezkedett el, és ez a TopMap cég és a Navengo Kft. Viszonylag nagy átfedése, személy átfedéssel, meg profilban mindenképpen hasonló utat jártak be, úgyhogy... Úgyhogy volt ennyi ismerettségem volt, hogy a társ cég egyik alkalmazottja az a borcsoportársam volt.
Tehát amikor bekerültél a cégbe, fölvettek kvázi az utcáról, mondhatni minimális vagy zéró gyakorlattal, hogy érzed, mi volt az, ami miatt téged fölvettek, illetve hol érezted azt, hogy kezdő diplomásként, hát itt azért van mit tanulnom, tehát bele kell jönnöm a gyakorlatba, és hol érezted azt, hogy hát tulajdonképpen az egyetemen jó, hogy ilyen dolgokat tanultunk, mert azt itt te rögtön tudod alkalmazni.
Van még egy kis csavar a felvételibe, vagy hogy kerültem én oda. Ezt is nagyon szerettem volna, tehát érdeket, ahogy már beszéltük a GPS meg úgy minden, ami ehhez kapcsolódott, a diplomamunkámat is ebből írtam. És szerettem volna bekerülni ehhez a céghez, és itt kamatoztatni tudásomat, mert érdekelt maga ez a terület. De akkor is ott az álláshirdetések között nem volt kifejezetten ilyen térinformatikai profilú hirdetés, hanem emlékeim szerint egy UI fejlesztői pozícióra jelentkeztem.
Tehát ez a user interface,
így van,
a
user
felhasználó felület.
Mert hogy annak a dizájnja is mai napig szerves része a szoftvernek. De ahhoz persze emlékeim szerint JavaScriptben, meg valamilyen script nyelvben, meg nyilván hozzátartozóan valami Photoshop, tehát hogy valami grafikai készségek is szükséget tettek hozzá, ezek megvoltak. De az állásinterjú, amikor bementem...
Kiderült, hogy te térképész vagy. Vagy ez azért már előre fölkészültek belőle valamennyire.
Nem, ott helyben derült ez ki. És amikor bementem interjúzni, akkor elkezdtünk beszélgetni magáról a user interfészről, hogy hogy mit. Majd a kérdező alany látta, hogy valójában én térképész vagyok, és egy perc türelmet kért, hogy a kollégáját idehívja, aki viszont az akkori térinformatikai részért volt felelős, úgyhogy egy pár percet később már vele interjúztam, mert hogy kiderült, hogy ő is keres embert, csak az még egy kezdeti fázisban volt, még nem került ki a honlapra. Úgyhogy innentől átcsapott ez az interjú egy térinformatikai interjúba, és ott beszélgettünk, megmeséltem el, hogy mit csináltam az elmúlt években, miből írtam a diplomunkámat, ami nagyon közel állt az ottani feladathoz, és aztán kaptam egy nem is egyszerű feladatot, tehát egy házi feladatot, egy vagy két napom volt rá, azon jó sokat törtem a fejemet, hogy egy gráfelméleti problémát kellett megoldani, de az jól sikerült ezek szerint, és így kerültem be.
Az autónavigáció, miért érdekelt ez téged? Van ennek köze azért a tájfutáshoz? Vagy, tehát a tájfutás miatt lettél térképész, vagy úgy már gyerekkorodban is nézegetted a térképeket? Jelentette valamit a tájfutás ebben az egészben?
Mindenképp, tehát az intuíció, meg az egész közeg, amiben én fölnőttem, tehát gyerekkorom óta, a térképek mindig is érdekeltek. A tájfutás az csak úgy jött, de megtetszett, nyilván azért, mert a térkép szerves része ennek a játéknak, sportnak. És onnan meg, hogy az egyetem választás az miért esett magára a térképész képzésre, az meg lehet, hogy mindezeket, ha összegyúrja az ember. Azt azért hozzá kell tenni, hogy Én az érettségi után programozó matematikusnak kezdtem el a tanulmányaimat, de egészen hamar rájöttem, hogy matekból nagyon messze vagyok.
A programozás érdekelt, de programozás az érdekelt. Elméleti matek rész az kevésbé, ugye?
18 évesen még így az ember így visszagondol, nem tudtam én ezt úgy helyén kezelni, vagy a súlyát mérlegre tenni, úgyhogy ott nagyon gyorsan elköszöntem a szegedi léttől.
Miért nem Budapest? Több lehetőség volt Budapesten is.
Igen, volt, de ezt már nem tudom megmondani, hogy...
A tájfutó karrier, mert az ifjúság jelölt bajnokságot nyerni, ugyanez a 15-16 éves korosztály, vagy 17, igen, bocsánat, 17-18-ig, tehát 15-ben nyertél. Vagy?
Igen, tehát én a 15-16 évesek, tehát az ifi korosztály,
igen.
Bocsánat,
serdülő, igen, pontosak vagyunk a tájfutók számára.
Igen, ott 97-ben nyertem, két évvel később meg, amikor már ifi voltam, akkor második lettem Németországban, meg még juniorban is voltak sikerek.
Voltál junior VB-n is?
Persze, junior VB-n egyszer van egy negyedik helyem, meg egy hatodik helyem, még amikor Magyarországon volt. Uh-huh. És aztán valahogy egy kicsit a lendület alább hagyott bennem.
A lendület hagyott alább, vagy úgy érezted, hogy az egyetem az fontos, és akkor inkább arra? Vagy lustak, bocsánat.
Igen, ha őszinte akarok lenni, akkor a lustaság is belejátszott, meg a lendület, vagy ugye a motiváció egy picit alább hagyott, és innen.
Mert azért te is abba a csoportba vagy, bár nem, ennyire nem követtem azért a sportpályafutásodat, hogy hát amikor jött a család meg a gyerekek, akkor úgy visszafogtad a
pályafutó
tevékenységet, és aztán most azért, mikor már a gyerekek akkorák, hogy lehet őket igen. vinni versenyre, akkor most újra persze értem szerűen az egész család, egy pályafutó családnál.
De a megfelelő kategória választás az.
Így van. Senior VB-n még azért nem indultál.
Nem.
Jó, akkor térjünk vissza kicsit tehát amikor te elkezdtél a Navengónál dolgozni 2007-ben,
igen.
Hol tartott akkor az autónavigáció? Hát olyan túl sok Magyarországon, túl sok autóban nem nagyon lehetett ilyen.
De ha visszatekerjük az időkerekét, és lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik emlékeznek erre, akkoriban még nem is autóba építhető navigációkról beszéltünk, hanem kézikészülékekről, amik föl voltak cuppantva az autó szélvédőjére. Ez volt akkor
Ez volt a pump top kategória? Vagy?
Igen, tehát a pump toppal indult PDA-knak.
PDA, igen, Personal Digital Assistant.
Így van, de ennek volt egy alfaja, ami később alakult, ami már kifejezetten csak...
Célgép.
Így, célgép, igen, csak autós navigációra volt kihegyezve. Tehát az olyan... A PDA megszokott, nem tudom, határidőnapló, e-mailezés, igen, böngésző, ezek nem is voltak részei ezeknek a készüléknek, csak kifejezetten célhardware-ről beszélünk. Ezek voltak a PN-ek, a Personal Navigation Assistant. És ez akkor tájt, tehát ez a 2006-7 magasságában, én nem tisztán emlékszem, még a BKV buszoknak oldalára voltak fölmatricázva reklámszerűen, hogy tegyed karácsonyra, meg. Az okostelefon még csak éppen csak úgy kezdte bontogatni a szárnyát, tehát ez még nem létező történet volt.
Túl korán voltunk akkor még,
igen.
És valószínűleg a pumptopok is túl korán jöttek.
Visszatérve a kérdésedre, tehát a PAM, mint operációs rendszer, és mellette hardware gyártó, tehát ez a 2000-es évek elején már létezett,
igen,
és ez
igen,
így van, ez
igen,
egy szörnyű drága eszközök voltak. Tényleg csak az engedhette meg magának, aki gondolom munkaeszközként ezt használta.
Legalábbis az asztali számítógép árához képes volt már.
Igen, meg az összes többi telefonhoz képest is.
Igen. Jó, hát persze, mert azok buta telefonok voltak.
Még az azért ott is voltak, nem olcsó Nokia, Ericssonok emlékeim szerint. Windows CE, ami simán a PDA-kra volt az operációs rendszer, azért akkoriban az egy ilyen... nem azt mondom, hogy egy-egy uralkodó volt, de nagyon domináns volt.
A Microsoft ezt én úgy emlékszem, hogy ezt a Microsoft erősen nyomta,
abszolút.
Mert hiszen a Windows ekkor már mindenki Windows-t használt,
igen,
vagy jó, persze. Tehát az Android még sehol nem volt, a Unix azért mégiscsak az egy szűk körnek volt, akik nem használták a Microsoftot. Tehát logikus volt, hogy egy olyan eszközt adjunk a felhasználó kezébe, ami egy megszokott user interface-t ad neki, Csak hát, ha ez árban olyan, ami meg, hát igazából azt nem tudom megítélni, hogy a Microsoft mennyi energiát ölt ebbe az egészbe bele, akár marketing szempontból, hogy na, vegyétek ezt, mert ez nagyon jó. Én úgy vettem észre, hogy olyan nagyon nem.
Meg ne felejtsük el, hogy akkoriban a készülékgyártók és az oprendszergyártók azok nem voltak ennyire... Tehát a Windows CE, mint operációs rendszer, kvázi egyeduralkodó volt ekkortájt, tehát mondjuk ez a 2005 és 2010 közötti magasságról beszélek, de a készülékek, tehát a hardvereket, tehát mondjuk akkoriban a Nokia volt egy megkérdőjelezhetetlen...
A legnagyobb mobiltelefongyártó.
A Nokiákon nem Windows CE futott.
Igen, igen.
Hanem a Symbian.
Ami, igen.
Az Ericssonokon se Windows futott, hanem megvoltak, HP volt még emlékeim szerint ilyen nagy PDA gyártó, megforgalmazó. Tehát valahogy a kettő nem...
Az ember egy telefont vett, nem egy operációt.
Igen, igen.
Nagyon nem érdekelte a felhasználót egy buta telefonnál, hogy ja, ennek operációs rendszere is van, igen. Hát nem ez az érdekes, én telefonálni akarok ezzel.
Abszolút, abszolút. Nem, amikor nem egy kézben van a kettő, akkor az nem feltétlen, vagy ezek szerint ez a példa ezt mutatja. Bár később aztán az Androidnál meg megint változik a történet, mert ott is az operációs rendszer, meg a hardware, az nem egy kéz.
Amikor a Navengóhoz te oda kerültél 2007-ben, a Navengónak milyen jövőképe volt? Tehát ő mire akart? Tehát ő világos szerkeszt, vagy létrehozott egy navigációs, autonavigációs szoftver, de hát ennek valahol futnia kellett, valamilyen környezetben. Mi volt nekik akkor a...
Windows CE, tehát Windows CE-re fejlesztettük.
Volt, hogy arra kell fejleszteni.
Minden mennyiségben, és... emlékeim szerint akkortájt semmi másra nem lőttünk még. Voltak ilyen kisebb kísérletek, vagy hogy is mondja, vadhajtások, talán ez egy kicsit durva szó, de hogy emlékeim szerint még a PlayStation-nek volt egy kézi konzolja, még arra is fejlesztettünk. Nyilván nem ebből lett a piaci siker, de hogy még ilyen vadhajtások is előfordultak. És aztán később, ahogy más operációs rendszerek meg az autóba épített eszközök megjelentek, akkor meg már egzotikusabb operációs rendszerek is felbukkantak. De alapvetően ez a 2007-2008, amikor legalábbis én oda kerültem, akkor még a Windows CE, mint operációs rendszer, az egyedüli uralkodó, és erre is fejlesztettünk.
Úgyhogy mindenképpen egyrészt térképészként neked az a része, hogy hát egy navigációs rendszer akkor működik, ha van térkép. Nagyon részletes térkép, sőt, hát ugye autonavigációról beszélünk, akkor olyan részletes térkép, hogy egyirányú utcák, jelzőlámpák, sebességkorlátozás, akár még trafipax, meg egyebek is. Tehát gondolom a Navengónál, vagy mennyire osztott meg ezt, hogy ugye fejlesztünk egy szoftvert, ami bármire lehet, és hát kell mögé egy térképi adatbázis.
Akkor tehát ez egy kicsit ilyen, csúnya szóval élek, ilyen vad kelet volt.
Meg hát ugye igen, meg voltak cégek, most Teleatlas, akik viszont a térképi adatbázist már, azon már dolgoztak. Tehát mi volt a Navengónak az elképzelése ezen a téren?
Az újdonság, vagy legalábbis amivel akkoriban piacot lehetett robbantani, és ez tényleg nagyon sikeres évek voltak ezek, az ott kezdődött, hogy egész Európa térképét 1 gigabájtos SD kártyára sikerült bele szuszakolni, összetömöríteni annyira, hogy ráférjen. Ez akkor egy fegyvertény volt, mert a memóriára messze nem úgy alakultak akkor, mint manapság, és nagyon nem volt mindegy, hogy egy 1 gigabájtos memóriakártyáról beszélünk, vagy egy 2-ről, vagy egy 4 gigabájtos memóriakártyáról. Tehát, hogy ez a fajta újdonság, most mondom ezt újdonságnak a tömörítést, akkor az egy ennek volt egy marketing hírértéke, hogy ezt eddig senki nem csinálta meg előtte. Úgyhogy, és ezzel nyilván az árat is le lehetett törni, amivel piacot lehetett szerezni.
És akkor az a része az üzletnek, amiről eddig még nem beszéltünk, hogy hát én, mint autóvezető felhasználó, azt várom el, hogy a térkép az napra kész legyen, friss legyen, átadják a megyeri hidat, és nekem az nincs rajta. Én is, tehát én még ilyen 2010-15-ös években, mikor senior tájfutóvébére elmentünk külföldre, béreltünk egy autót, vagy volt benne ilyen berendezés, vagy itthonról vittem, És hát igen, gyakran előfordult az, hogy olyan helyeken, olyan utakon mentünk, ami nem volt rajta a térképen. Tehát a Navengónak ez mennyire tűnt föl, vagy mennyire gondolta, hogy ezzel is kéne fog. Világos, hogy gondolom, a Navengó valószínűleg úgy gondolta, hogy inkább szoftverfejlesztő, és majd valakitől megveszük a térképet, meg a frissítést.
Ez így van, tehát hogy erről még nem beszéltünk, de azt rögzítsük, hogy a Navengónak soha nem volt saját térképe.
Igen.
Részben magyar, de hogy... Igen. Európát lefedő, vagy a világot lefedő térképe soha nem volt. És itt jönnek képbe az előbb említett Telatlasz, vagy a Navtek, később igen, aztán a hallgatók kedvéért TomTom, igen. Vagy Hír térképen ismerhetik. Tehát ezek a holland és amerikai cégek, akik akkoriban, és talán még a mai napot is ezt ide sorolhatnám, uralják a világ térképi lefedettségét. Tehát, hogy tőlük idézőbe vettük a térképet, mert igazából csak átfolyt rajtunk. Igen, adtuk igen. A szoftver mellé, és a vevő kifizette, mi pedig tovább utaltuk azt a részt a térképszolgáltatóknak. De van még egy érdekes csavar ebbe, hogy miért volt ekkora siker, mert a ekkortájt, tehát ez a 2005 és 2010 között mondjuk, miután ezek nyugat-európa, meg észak-amerikai térképszolgáltatók, a kelet-európai lefedettség az tényleg kritikán aluli szinten volt még itt akkor. Ez még biztos a vasfüggöny maradéka.
Ez még talán kicsit az a világ, vagy annak a vége, amikor ilyen térképes CD-romok, DVD-k voltak, és hát volt a Microsoftnak is egy olyan terméke, hogy Microsoft MapPoint Europe és hasonlók. Hát bizony az első verziókban jó esetben Budapest utca térkép, de hát abban is csak a körút meg néhány út volt benne, és aztán ezeket ebbe az utána kezdték el fölfejleszteni. De ez már világos, ez már úgy volt, hogy ehhez kellettek olyan magyar cégek, akik ebbe belefolytak. Igen. És ez nem a Navengo volt természetesen, mert hát ő neki nem ez volt a célja.
Abszolút, tehát hogy térképezéssel, tehát térterepi felméréssel nem foglalkozott soha a Navengo. De a korábban említett TopMap például ezt csinálta.
Igen, igen.
És ők is például a...
Vagy a Geox a...
Igen. És ők is szállítottak be például az előbb említett két nagy térképszolgáltatónak. De ez évekbe telt, mire ezt...
Mire Magyarország utcaszintű térképe elkészült, és akkor ugye az első után jöttek, ugye az első valószínűleg az még ilyen utcák, házszámok maximum. És akkor jött persze az autón meg ez, hogy egyirányú utcák, jelzőtáblák, gyakorlatilag nem mondom, hogy újra kellett az egészet csinálni, hanem gondolom, amikor a frissítés történt, tehát hogy tartalmilag frissíteni kell, akkor ezt is belevették újra és újra.
Abszolút.
Sőt, ugye amennyire tudom, mostanában már, és nem tudom, ez a Navengónak valószínűleg már nem volt a profilja, hogy nem csak autós navigáció, hanem kerékpáros, gyalogos, mert hát ugye ahhoz megint csak más térkép
más kell. Attribútumok. Igen, abszolút.
Más attribútumok, igen, kellenek. Igen.
De ez a fajta helyzet, hogy, és nem csak Magyarország, tehát tényleg a keleti blokk, igen. Akkor emlékeim szerint én nagyon sok partnercéggel álltam kapcsolatban, tehát a lengyeltől, a horváton át, a románig, a bulgárig.
Külön meg kellett ezeket mindenkitől venni.
Így van, és elég heterogén minőségben, de valamit odaraktunk a userek elé, ami még mindig több volt, mint amit mondjuk a Teleatlasztól, vagy a Hírtől meg lehetett venni. Igen. Tehát annál fényévekkel jobb volt, és ez volt például egy olyan piaci rész, tehát hogy Kelet-Európában nagyon sok ilyet el lehetett adni, mert előtte volt a semmi, most meg hirtelen lett a valami,
valaminek.
És ezért halandók voltak fizetni az emberek.
Valami rémlik nekem, hogy egyszer mi összefutottunk valahol repülőtéren.
Lehet.
És én nem tudom, hol mentem, de én meglepítve tapasztaltam, vagy mondtad, hogy Kínában ész.
Igen.
És itt az életrajzodból is látszik, meg valamelyet tudom, hogy te feleltél is ezért a régióért valamennyire, és hát én saját tapasztalatból is tudom, bár persze csak gyalogos navigációként, Kínában ugye a Google nem működik, a GPS-t is, hát hogy mondjam, trükkösen módosítják, korlátozzák, tehát amikor én pont legutóbb 2019-ben több időm volt Wuhanban éppen a Covid kitörése előtt járkálni, és hát azok a gyalogos trekkek, amiket én ott rögzítettem, átmentem a hídon, hát azt gyakorlatilag akkor tudtam a helyesen a helyre tenni, mikor visszaértem Kínából. Milyen kihívásokkal találkoztatok?
Mint mondtam, hogy szinte az egész világra próbáltunk fókuszálni, és több piacot meglovagolni, És ezekből a távol-keleti régió, tehát több olyan projektben vettem részt, ami Kínával, Japánban, vagy Dél-Koreával foglalkozott. Mindhárom említett ország merőben eltér egymástól, mondjuk térkép tekintetében, vagy navigáció tekintetében.
Japán, Korea azért már addigra talán...
Ott megint más.
Tudom, nincsenek utcanevek, meg hasonlók, ez jó, igen. Tehát
de ha Kínával kezdjük az érdekességeket, akkor már 2008-ban már Kínában próbálkoztunk, és igen, ott is ezt a bevett gyakorlatot próbáltuk elsütni, hogy a térképet...
Tehát szoftvert akartatok eladni, így ők adjanak hozzá térképet,
pontosan,
amire gondolom merev elutasítás, vagy nem tudom.
Nem volt, nem.
Van annyi pénz, gondolom, vagy őket nem, is érdekel.
Merev elutasítás nem, csak meg kell felelni ott nem is kevés bürokratikus szabálynak, meg végig kell menni egy nem is egyszerű bürokratikus úton, hogy te egy ilyet árulhass, betehessél a szoftveredbe. Úgyhogy... Kezdjük onnan, hogy például azt a térképet onnan, Kínából fizikailag nem lehet kihozni. Ez ugye nem, ez már egy újdonság volt számunkra.
Volt egy időszakban, hogy azt mondom, hogy GPS-t nem lehetett bevinni az országba.
Így van, mert hogy nem lehet olyan GPS-t eladni az országban, én úgy tudom a mai napig sem, ami koordinátákat kiír. Tehát arra egy kis pöttyöt, hogy hol vagyok, és az hogyan viszonyul az utcához, az lehet, de koordinátát nem jelezhet ki. Uh-huh. És akkor erre jön még az a gyönyörűség, hogy az a térképi adat, amit ők előállítanak, és aztán te megkapsz, és bármilyen további hasznosítása te dolgozhatsz vele, az is ugye el van torzítva. És itt jön az előbb említett, miért nem streamel a trackem a Google Maps-en, vagy itt-ottam ott, azért, mert már ott is el van tolva a szándékosan a koordináta. Amihez egy külön hivatal tartozik, aki igen. Például csak azzal foglalkozik, igen. Hogy egyrészt el legyen tolva,
meg azért, hogyha a kínai autós megveszi a autóvezető navigációs rendszert, akkor az működjön.
Pontosan.
Tehát az, hogy el van torzítva, addig nem érdekel, amíg nekem jól mutatja.
Így van, mert ilyenkor azt történik, a térkép persze el van tolva, de akkor a szoftvert meg...
Azt tudja, hogy
pont,
hogy van el.
Pont ugyanazzal a másik irányba el kell tolnom a beérkező GPS jeleket. Tehát ilyen hivatalban is jártam, érdekes volt az is, ahogy a forráskodba turkál a hivatalnok.
Ott lehet, hogy jobb volt, hogyha nem mondtad azt, hogy neked térképész végzettséged van?
Nem, hiszen ez azért volt, de itt sokat dilemmáztunk, emlékszem, hogy tehát vezetőségi szinten, hogy egyáltalán...
Érdemes erre ennyi?
Igen, tehát merjük-e azt a több millió soros forráskódot oda betenni egy ilyen kínai hivatal gépére, ahol aztán majd a hivatalnok belehelyezi azt a függvényt, az jó nagy függvényt, uh-huh. ami oda visszatolgatja. Igen. Úgyhogy végül igen lett a válasz, tehát ott voltunk és megcsináltuk, és aztán rendesen működött. Ettől függetlenül a kínai piac meghódítása az nagyon sok kihívása teli volt.
Most gondolom azért Kínában hát óriási a fejlődés, ezt gondolom, te is láttad, tehát hatalmas mennyi. Tehát van pénzük a kínai lakosoknak költeni erre, és gyanítom, hogy azért valószínűleg inkább a kínai megoldások. Egy Navengo, vagy egy hasonló, akár külföldi, amerikai multi, az nem biztos, hogy könnyen labdába tud rúgni Kínában.
Erre csak egy jó jelzésértékű momentum, amikor a Google kivonult Kínából. Igen, jó pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy itt nem terem neki babot.
Hát igen, mert Gmail, semmiféle Google szolgáltatás nem érhető el, hát mit tud erre?
Egy magyar kis cég, tehát ez nem ebből csak el tudjuk képzelni a méreteket, hogy
mennyi. Kis cég, jó, a Google-höz képest mindenki igen kicsi, de ebben a szegmensben azért nem olyan kicsi.
Nem, tehát ebben a szegmensben én azért azt bátran állítom, hogy meghatározó tényező volt a Navengo mindenképp.